Szabad szombat.
Benedek Csillával
és Székely Ervinnel.
Jó napot, jó vételt kívánok! A Szabad szombat műsorában Benedek Csilla és Székely Ervin köszönti Önöket. Bolond világban élünk, mondta nemrég az egyik barátom, arra célozva, hogy egymást érik a politikai és korrupciós botrányok, mint valami abszurd filmben, mindenki lő mindenkire, s közben egyre nehezebb kiismerni, hogy honnan mozgatják a szálakat, kik a manipulátorok és kik a manipuláltak. Mai adásunkban a hazai politika sokat látott, tapasztalt szakértőjével, Frunda Györggyel keressük a válaszokat az iménti kérdésekre. Ígérem, érdekes dolgokat fognak hallani, maradjanak mindenképpen velünk. Természetesen ma sem maradt ki a műsorunkból a jó zene.
Élem most az én kis életem. Jól figyeljetek. Öreg zenész vagyok, nem füllenthetek. Ó, sok kis leány nézte érdeklődve szép harmonikám. Úgy szólt a hangszerem, és közben énekeltük kedvenc slágerem.
Ahogy csak jó harmonikán táncoljon az a szép leány. Ahogy csak jöhet cimbora, nem megyünk egyedül haza.
Jött a Mónika, így hát véget ért a kalandok sora. Sajnos jött a Mónika, aztán jött a gólyas, a kis Tónika. Így éltünk tovább, Móni, Tóni és a kis harmonikán. Úgy sír a hangszerem, amikor leporolni néha felveszem.
Mónikám, drága Mónikám, néged szól a harmonikám. Ahányszor kezembe veszem, mindig csak rád emlékezem.
Ó, a Tónika, ő is muzsikus lett, mint az apuka. Sajnos, ó, a Tónika, csak a gitárt nyúzza egész éjszaka. Leány, most már őt imádja, nem az apukán. A diszkóban nincs harmonika szó, de kár, hogy öreg lettem, rúgja meg a ló.
De hogy csak jó harmonikán táncoljon az a kis leány. De hogy csak öreg cimbora,
Radar hírügynökség színes hírei között csemegézve bukkantunk az alábbi információra. Egy bulgáriai férfit oly mértékben zavart a házsártos felesége, hogy az egyik népszerű internetes portál apró hirdetési oldalán a következő szöveget tette közzé. Eladó szekáns feleség. 24 órából 24-et képes szekálni az embert. Kedvezményes ajánlat, minimális ár. Az ajánlat magába foglalja a feleség kézipodgyászát és némi költőpénzt. Egyelőre nem tudjuk, hogy jelentkezett-e vevő a hirdetésre.
Jó rász üzlet, pletyka, hangos női csacsogás, locsogás, locsogás. Tartós hullám, tupír, hajfestésre várakozás. Elvarázsolt meseország az egész. Meseország királya, egy őszes úr, kit mindenki becéz. Gedeon bácsi a nő bábája, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kegyét. Ó, Gedeon bácsi a női forrász, nagy művész ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. Nem tudom, hogy amit mondok végül hiszik-e, házi bort viszné ki minden héten gizike, picike, micike. Salgovácné, túros buktás sütöket. Azzal akar kedveskedni a mesternek, ő egy keveset. Á, Gedeon bácsi a nők bábánya, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kegyét. Gedeon bácsi a női fodrász, nagy művész ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. Összevesznek érten naponta a csacsinék, kényes támák nyomban afrikai emberrepők, kanibál. Tejben, vajban fürdetik az öreget. Meseország királya, egy őszes úr, kit mindenki szeret. Gedeon bácsi a nők bálványa, de otthon őt is az asszony válja, csettől szinte elveszti a fejét. Egy sámi leszket, kis csendben átkozza azt a percet, amikor megismerte a nejét. La 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 la.
A vonalban Frunda György, a miniszterelnök tiszteletbeli tanácsosa, volt szenátor és nagy tapasztalattal rendelkező politikus, akit arra kérek, hogy elemezzük kissé az országban kialakult politikai helyzetet, annál is inkább, mert hallgatóink egy része arra panaszkodott, hogy most már semmit nem ért abból, ami történik. Hát kezdjük talán azzal, hogy két héttel ezelőtt megbukott az ellenzék bizalmatlansági indítványa. Elképzelhető-e az, ami a sajtóban megjelent, hogy ez a törekvése az ellenzéknek, ami egyébként logikus vagy demokratikus is, hogy megbuktassa a kormányt, folytatódik-e esetleg nem politikai, hanem igazságügyi eszközökkel?
Nézd, azt hiszem, hogy két része van egy ilyen válasznak, vagy erre a kérdésre válaszolva. Az egyik a politikai rész. Bizalmatlansági indítványt az ellenzék nem csak akkor nyújt be, amikor komoly esélye van arra, hogy megbuktassa a kormány, hanem akkor is, amikor üzenni akar valamit az ország lakosságának, és olyan üzenetet mond el, ami által megerősödik. Ez a második tézis volt az ezelőtt két héti bizalmatlansági indítványnak az alapja. Azt hiszem, hogy az ellenzék nem választotta ki jól a témáját. A román állampolgárokat, legalábbis azokat, akik itt élnek Romániába, nem érinti és nem érdekli annyira a külföldi rezidens, román állampolgár külföldi rezidensnek a szavazási joga, mint az egészségügy, a tanügy, az átlagfizetés, a nyugdíj és így tovább. Tehát fokhiányos volt ez az üzenet, és azt hiszem, hogy az ellenzék nem nyert semmit ebből az indítványból. Ellenkezőleg azt hiszem, hogy gyengült, és múlt napokra nyilvánosságra hozott bukaresti közvéleménykutatás azt mutatja, hogy a fővárosban ott, ahol általában a liberálisok nyertek, a szociáldemokraták nyernek holnap a választásokat. Valószínűleg tartom, hogy ősszel egy újabb bizalmatlansági indítványt fognak benyújtani, pontosabban az őszi parlamenti szesszió ide alatt, amiben valószínűleg másokra fognak hivatkozni, például autósztrátákra, benzinára, amivel meg lehet mozgatni az embereket. A második része a válaszomnak az igazságügyet illeti. És sajnos igazat kell adjak a szenátus elnökének, Krim Popescu Terricianunak, aki azt állítja, hogy erre inkább eltolódunk egy olyan ország fele, ahol az emberek félnek a rendőrségtől, az ügyészségtől, és ahol nap mint nap azt nézzük, hogy ki az újabb áldozat, kit fognak letartóztatni. Mindegy, hogy jogosan, jogtalanul, alapozottan, alaptalanul, független attól, hogy a per idején az illetőt felmentik, vagy nem. Egy ilyen circum et pane tanúi vagyunk, nem is tanúi, hanem részesei, ami nagyon veszélyes. Mert ennek áldozatai nem csak politikusok, nem csak bírák és ügyészek, nem csak átlag emberek, hanem intézmények is. Azáltal, hogy megvádolnak egy bírát az alkotmánybíróságról, az alkotmánybíróság veszít az eddig jól megalapozott és jól felépített presztízséből. Azáltal, hogy ugyancsak az alkotmánybíróság elnökét és bíráit behívják naponta a korrupcióellenes ügyészségre, és nyilatkoztatják őket, megint presztízs vesztességgel jár. Épp úgy, ahogy más intézmények vezetőit is behívják, és anélkül, hogy véglegesítenik az ítéletet, azt látjuk, hogy ezek az intézmények veszítenek presztízsükből. Szép lassan oda jutunk el, hogy a korrupcióellenes ügyészség dominál. Nem teljesíti azt a feltételt, ami a román alkotmányban előírt, és amely biztosítja egy egészséges, normális társadalomnak a működését, a hatalmi ágak megosztását és egyensúlyát. Az utolsó években az ügyészség e fele került, azt látjuk, hogy most már azt se fogadják el, hogy átlagember vagy politikus kritizálja végleges ítéleteket is, és innen eljutni oda, hogy börtönbüntetéssel sújtsák azt, aki szót emel ellenük, az már csak egy lépés. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a politikumnak, elsősorban a parlamentnek kötelessége visszaállítsa szerepét, hivatását, hatáskörét, és olyan törvényeket fogadjon el, attól függetlenül, hogy mit írnak a sajtóban, hogy mit mondanak az ügyészek, amelyik ezt az egyensúlyt visszaállítsa. És ezt csak úgy lehet elérni, véleményem szerint, ha a végrehajtó hatalom, tehát a kormányvezetői, az államfő, a bírák legfelsőbb tanácsának vezetői, az ügyészség vezetői, titkosszolgálat vezetők leülnének egy asztalhoz, és kidolgoznának egy tervet. Persze, azt, aki lop, aki korrupt, börtönbe kell tenni, de nem kell minden nap mindenkit végigvon mutatni Bukarest főterén, megbilincselve, és az emberekben frászkelteni. Nézzem, a másik nagy baj, hogy azt látjuk, hogy közéletben, adminisztrációban, se országos szinten, se megyei szinten, se helyi szinten a dolgok nem működnek. Köztisztviselők félnek, nem mernek aláírni döntéseket, főleg ennek anyagi következménye van, még akkor se, ha tudják, hogy 100%-osan inkluzózók van, mert Isten tudja, mi lesz, holnak engem is behívat a DNA. Úgyhogy ez egy betegség, egy nagyon-nagyon veszélyes betegség, a diagnózist tudjuk, és ezt orvosolni kell, mert ha nem, lebénítjuk a romániai társadalmi életet.
Az országos korrupcióellenes ügyészségnek az alkotmányos jogkörével kapcsolatos a következő kérdésem is. Az utóbbi időben három esetben is a parlament visszautasította a mentelmi jog megvonását, ugye Borbé László, Sová és Viktor Ponta esetében is. Na most ennek kétféle értelmezésével találkozunk a sajtóban. Az egyik az, hogy a parlament az ugye védi a korruptakat és nem engedi az igazságot, szolgáltatást, hogy végezze a munkáját. A másik viszont az, hogy ha a parlament így döntött, akkor annak csak egy oka lehet, nevezetesen az, hogy politikai indítatású perekről van szó, és a mentelmi jognak épp az a rációja, hogy meggátolja, hogy valakit politikai szempontok alapján eltávolítsanak a közéletből, különböző koholt vádak alapján. Mégiscsak ugye több mint 500 embernek a döntéséről van szó, tehát elég nagy súlya van ezeknek a parlamenti döntéseknek. Hogy látja, hogy valóban megalapozatlanok voltak ezek a kezdeményezések az Országos Korrupcióellenes Ügyészség részéről?
Nézze, elsősorban mindannyiunknak kötelességünk az általmi vélelmet tiszteletbe tartani. Tehát bárkit vádolnak, amíg nincs egy végleges bírósági ítélet, ártatlannak számít. Beleértve azokat a minisztereket is, akiknek a bűnügyi eljárását jóvá kell hagyja a képviselőház vagy a szenátus, amelynek tagja, és amelynek az eljárása, a beindítását a főügyészség vagy a korrupcióellenes ügyészség kell, hogy kér. Az immunitásnak pont ez a lényege, hogy akkor, amikor a parlament valamelyik háza úgy értékeli, hogy a vád az kohort, hogy politikai célja van, akkor meggátolja a bűnügyi eljárást. Ez az immunitás. Ez egy alkotmányos eszköz. Senki nem mondhatja kérdőre jó hiszeműen azt a tényt, hogy a képviselőház vagy a szenátus egyik vagy másik miniszter esetében meggátolja a bűnügyi eljárás elindítását. Én csak arról beszélnék most a miniszterelnökről, mert az a legaktuálisabb. Mind a ketten jogászok vagyunk. Nagyon jól tudjuk, hogy a ügyvéd és ügyfél törvénye a kettőjük között kötött szerződés. Tehát egy ügyvédet az ügyfelén kívül senki nem vonhatja kérdőre, hogy milyen mértékben teljesíti vagy nem teljesíti a szerződést. Nem avatkozhat bele abba a szerződésbe, amit Viktor Ponta Dánsovával kötött a román állam. Csak akkor, ha adócsalásról lenne szó, de ezt nem mondják. Hogy tanácsolta, vagy nem tanácsolta, milyen volt ő munkát végzett, vagy nem végzett, az a két ügyvédi iroda dolga. Tehát ez átlátszó, hogy ez egy ilyen döntés, egy ilyen vád megszegi az alapvető jogi védelmet, a védelmi jogot, ami nem megengedett. A másik tény, hogy Viktor Ponta miniszterelnökként összeférhetetlenségbe lett volna azért, mert Sóvát javasolta miniszteri kinevezésre. Hát elnézést kérek, ha maga vagy én lennék miniszterelnök, persze, hogy olyan embereket javasolnék miniszternek, akikkel dolgoztam, és akikben megbízok. Hát csak csapatmunka van, ez semmi esetre sem lehet konfliktus. Ez a miniszterelnök döntése, ez a szabad jog, ebben nem lehet beleszólni. És ezért gondolom én, hogy megakadályoztam a képviselőház a bűnügyi eljárás beindítását. Na most, hogy ezt tovább akarja vinni a korrupcióellenes ügyészség, és elérjen oda, hogy elítéltesse Pontát valamilyen ügybe, vagy felfüggesztesse valamilyen ügybe azért, hogy ő miniszterelnök legyen. Lehet, hogy egy ilyen tovább megpróbálnak, ugyebár erre jelzés az is, hogy most 3 hétig betegszabadságon van a miniszterelnök, bár ez indokolt, orvosi papírokkal indokolt, de hogy megpróbálják arra tolni a dolgokat, nem kizárt. És ez megszegi a jogállam alapvető elveit és alapvető törvényeit.
Tavaly december óta ugye új államfője van Romániának. Azok után, amikor Traian Băsescu deklaráltan pártos elnök volt, és aktív résztvevője, egyesek szerint túlságosan is aktív résztvevője a politikai életnek, Klaus Johannis azt ígérte, hogy pártatlan, független és hát kiegyensúlyozott elnök lesz. Az első fél év után hogyan értékeli Klaus Johannisnak a tevékenységét?
Elsősorban sokkal civilizáltabb és sokkal nyugodtabb, mint volt Traian Băsescu. Az a valóság, hogy ritkábban szól fel. Mindaddig, amit kérte, hogy Viktor Ponta mondjon le, mindaddig nem avatkozott be a belpolitikai vitákba. És ez dicsérendő dolog. Most úgy érezte, hogy fel kell szólítsa a miniszterelnököt, de ezt azért tette, mert jogilag nem függeszthette fel a miniszterelnököt. Mindig az alkotmány kimondja, hogy az államfő akkor függeszthet fel egy minisztert, beleértve a miniszterelnököt is, ha a bűnügyi eljárás elindult ellene. Ha nem indult el, nincs amit tegye. Nem tudja felfüggeszteni, és akkor ezt megpróbálta. Én azt hiszem, hogy Klaus Johannis kevésbé látványos, mint Băsescu, mindannyian látjuk. Inkább tiszteletbe tartja az alkotmányt, az alaptörvényt, és általában a törvényeket. Az utolsó hetekben egy kicsit megpróbált beleszólni a belpolitikába, és megerősíteni a liberális pártot, akinek a jelöltje volt a választásokon. Azon kívül nem látványos, tehát külpolitikában sem látom, hogy elért volna különös eredményeket Európai Unió szintjén, például a Schengen kérdésbe, együttműködés Németországgal, mert ő mint német származás, hogy ő mondja magáról, közelebb kerülhetett volna Németországhoz is, rávehetett volna német befektetőket, a Mercedes például, hogy BMW-t, hogy Romániába is befektessen. Általában keveset csinált külpolitikában, ott ahol főszerepe van az államfőnek. És az emberek nemhogy csalódottak, de elmarad attól az elvárástól, amit az emberek hozzáfűztek, a remények, amit hozzáfűztek novemberében, de még korai erről véleményt mondani csak egy fél év telt el, amióta Klaus Johannis államfő.
És akkor evezzünk egy kicsit hazai vizekre. Az RMDS utóbbi időben, minthogyha kivonult volna a politikai életből, nekem legalábbis az az érzésem, hogy következetesen, bár nem tudom, hogy ezt mennyire lehet következetességnek nevezni, nem foglal állást jelentős politikai kérdésekben, a képviselőkre vagy a választókra bízza a döntést, minthogyha nem lenne aktív részese a törvényhozásnak. Hogyan látja ezt a kérdést?
Sajnos ugyanúgy, mint ön, és úgy látom, hogy az emberek is így látják. Tehát azért vannak pártok, azért van szövetség, hogy az embereknek befolyásolja a döntését, főleg nehéz pillanatokban. Mikor fontos kérdésben döntést kell hozni, egy politikai párt és az RMDS nem mondhatja azt, hogy mindenki lelki ismeretére bízom, hogy döntsön, ahogy akar. Sőt, a saját képviselőinek sem mondhatja azt. Le kell üljön, elemeznie kell a tényállást, meg kell hozni a politikai döntést, és azt kommunikálni kell a választóimmal. Például arról van szó, hogy pont átnak a nem hagyom jóvá a ügyi eljárást, vagy ellene szavazok. Nem az a megoldás, hogy RMDS-t csinál, persze, hogy mindenki szavazzon, ahogy akar, és kivonulok, és nem tudom hányan voltak. Nem azt mondom, hogy kérem szépen, az RMDS ezt a döntést hozta meg, ezekért és ezekért az érvekért. Ezt így csináltuk 20 éven keresztül, az utolsó pár évben nem teszik el. Akkor, mikor az RMDS képviselők, szenátorok amellett szavaztak, hogy megnöveljék a képviselők, szenátorok nyugdíját, megmondom, kérem szépen, ezek az érvek. És ha azt akarom, hogy jól működjön ez a román állam, akkor jobban meg kell fizessen nem csak a képviselőt, szenátort, minisztert, hanem elsősorban a szakembert, mert ha nem, akkor néznek, hányszor fizettünk rá autópálya szerződésbe, privatizációs szerződésbe, cukorgyár privatizációs, kőolaj szerződésbe, és így tovább. Kommunikálni kell. A mai vezetőség az RMDS-nek nem csinálja. Egyszerűen rábíz az embereknek, hogy szavazzon úgy, ahogy akar, úgy volt a Traian Băsescu felfüggesztésével is, csőd volt. Sokszor megengedte, hogy a politikai döntések zászlóvivője más párt legyen, az Erdélyi Néppárt, a Székely Nemzeti Tanács vagy más, itt a székely felvonulásra gondolok, és ezáltal sokkal hamarabb erodálódott, mint amint kellett volna. És akkor, amikor jó döntéseket kellett volna, ellenkezőleg a rosszat hozta meg, például kilépett a kormányból, akkor, amikor ez a kormány jó eredményeket ért el, például megnövelte a minimális fizetést, nőtt az átlagfizetés, növelte a gyereksegélyt, és így tovább.
Tehát csökkent az áfa, az élelmiszereket.
Csökkent az áfa, még csökkenni fog az áfa. Tehát az RMDS úgy látom, hogy sajnos tényleg eltűnik a politikai életből. Emlékezem vissza ezelőtt 5-10 évvel. Nem volt olyan este, amikor magyar képviselő szenátor ne jelent volna meg a valamelyik román tévében, és jól szerepelt volna. Az emberek büszkék volták rá, és követték az RMDS-t. Az RMDS eltűnt nem csak a román sajtóból, a magyar sajtóból is. Nincs jelen. És az a tény, hogy elérte azt, már ellenzékben van, vagy bocsánat, hogy én is maradjak konszekvens magam, hogy senki földjén van politikailag. Se hatalmon, se ellenzékben. Mert hol ide szavaz, hol oda szavaz, nem konszekvens. Ugyebár elérte ezt az alternatív küszöböt, ez előreveti azt a lehetőséget, egyre inkább nagyobb valószínűséggel, hogy jövő decemberben az RMDS nem éri el az 5%-ot. Hogy lett képviselve a romániai magyarság román parlamentben, mikor jelen lesz 3-4 szenátor és vagy 8 képviselő? Ugyanannyi leszünk, mint egy másik kisebbség. Még akkor is annak csak egy embere lesz. Nem lesz politikai erőnk. Nem lesz politikai tőkénk. Nem fogjuk tudni eldönteni, se a parlamentben, se a kormányban hova álljunk. A kutyának se fogunk ellenni az RMDS kormánykoalícióba. Hogy legyen kormánykoalíciót, ha legmagasabb, amit elértünk, volt két miniszter. Olyan kis csoporttal mit akarsz elérni? És ezért mondtam többször, az RMDS-nek lépni kéne. Vissza a gyökerekhez, vissza az emberekhez. Ezek az RMDS játékok, hogy új fejezet, új út, újra gondoljuk, nem látszik sehol semmi, csak az, hogy az emberek egyre távolabb vannak az RMDS-től.
Ez annál is inkább érdekes, mert néhány hónappal ezelőtt, két hónappal ezelőtt volt az RMDS kongresszusa, ahol meghirdették az újratervezést, de nem látom, hogy mi a tartalma ennek az újratervezésnek, mit kívánnak újratervezni. Másfelől viszont, ami...
Elnézést, Ervin, tudja, mit terveztek újra? Az új fejezetet, a múlt kongresszuson nem az volt a szlogen, hogy egy új fejezet? Az új fejezet nem jött be? Az új fejezetet összeterveztük. Hibás és rossz volt.
Így van. Viszont ami egy tartalmi kérdés, minthogyha kiürült volna a belső konzultáció, tehát az SKT-n, visszaemlékszem évtizedekkel ezelőtt, vagy akár egy évtizeddel ezelőtt, amikor éppen Frunda György vezette az SKT-t, ott komoly politikai viták folytak, és hát demokratikus módon valamelyik álláspont győzedelmeskedett. Ma ezek a viták időben is nagyon-nagyon leszűkültek, és nem érdemi viták, az elnök elmondja a politikai helyzetértékelését, még néhányan hozzászólnak, megerősítik, és aztán mindenki megy ebédelni.
Így van, tehát az RMDS pártosodott, ezt mindenki látja. Tehát az SKP, ugyebár a mi parlamentünk volt, a romániai magyarok parlamentje, csak akkor normális volt, amit eddig csináltunk, hogy ottan komoly viták voltak, egyeztetések voltak, kompromisszumok voltak, néha kétnapos volt az SKP, évente négyszer. Mondom, volt olyan is, hogy kétnapos volt, komoly viták voltak éjjeleken keresztül. Most SKP évente kétszer van, és tart maximálisan 3 órát. Amikor sajnos csak elmondja a szövetségi elnök a beszédét, 4-5-ön hozzászólnak általában olyanok, akik érdekeltek és támogatják. A 2-3 ellen beszéd van, azt rögtön lehengereli sértésnek és provokációnak. Minősítik, se az élet megy tovább. Egy pár ember hozza meg a döntést az RMDS-ben. Én sem tudom, hogy kik azok. Egy pár ember hozzák meg, szó sincs konzultációval, se a képviselők tanácsával, se a civil társadalommal, se azokkal, akik a mindennapi életét a magyar közösségnek befolyásolják. Ez a legnagyobb baj. Ez a legnagyobb baj. Ezért távolodnak el ezek a politikusok egyre inkább az emberektől, azokról, akiknek az érdekeit képviseljék. Mert Székely úr, az átlag magyarnak, romániai magyarnak, amellett, hogy támogatja az RMDS-t, mikor nyugdíjtett törvényről, vagy fizetésről, vagy autósztrádáról beszél, neki megvannak a mindennapi problémái. Az, hogy mi az utca neve, az, hogy engedélyt kap piacon eladni, vagy nem kell eladni, az, hogy az ő utcájába miért nem vezetik be a vizet a szomszéd utcájába, igen, miért az ő utcájába 25 éve nincs aszfaltozva az utca más. Ezekbe kéne lépjen az RMDS, a helyi képviseletekbe. És én azt tapasztalom, beszélek emberekkel, hogy itt van a legnagyobb probléma. Ezeken a szinteken az emberek nincsenek képviselve, vagy ezeken a szinten sincsenek képviselve. Ez a nagyban az RMDS-be, hogy ez a vonal, amit megadott a felső vezetés, hogy magunkra vagyunk tönték, ez lefele ment, és minden szinten a helyi vezetés, az országos vezetés elszigetelődött az emberektől. Az utolsó eszkát én azt láttam, hogy megszavazták az új ügyvezető elnököt, Kovács Pétert. Amióta én az RMDS tudom, soha nem volt olyan, hogy a szövetségi elnök javaslata ellen a képviselőtanácsok 1/3 szavazzon. Tehát Kovács Péter mellett szavaztuk, hogy 50 valamennyien, ellene 20 valamennyien. Az már csak delikát ez, hogy talán meg se volt a kvórum. De az a tény, hogy a szövetségi elnök javasol valakit, ügyvezető elnöknek, és a küldöttek 1/3 ellene szavaz, ez nagyon sokat mond a mostani RMDS helyzetéről. És azt hiszem, hogy a szövetségi elnök, az ügyvezető elnök, a vezetőség oda kéne erre a kérdésre figyeljen, mert ha tovább mennek így a dolgok, nem csak a szövetségi elnök, nem csak az ügyvezető elnök fog veszíteni, hanem az egész romániai magyarság.
Köszönöm a beszélgetést Frunda Györgynek, máskor is várjuk a Bukaresti Rádió mikrofonja elé. És önöknek a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, a Szabad Szombat folytatódik.
Ott én azt szúrtam, hogy 88-ban elvettem feleségül Marit, pont 88-ban, március hóban vidőn a politika szakít. S a Komcsik pártja megy új irányba, s velük a Mari apja, aki a régi gárda kemény titánja, és pont az ő lánya volt Mari. Március hóba ütött az óra, elvettem épp, hogy ezt a marit. És még aznap este, majd hanyatt esve, hallom az apus bárgya szakít. Mondok apusnak, te aztán jó vagy, harha nagy politikus öreg. Az ember nősül, hozzád megy vűl, s bánja rögtön meg. Ha előbb mondott, hogy ti lekoptok, hiába Marina nagy didi. Popó hiába a komcsi lánya, frász, aki elveszi. Sírt ott az árva, hogy így úgy a lánya, de én csak rossebb, aki megesz. Majd medve bőrre, ketten ledőlve, megittunk viszkit három rekeszt. És ottan ledőlve, hát kissé enyhülve, rászólok, tudod, hogy mit öreg? Mit előbb mondtam, az csak kínomban, mondtam a Marit illetőleg. A viszkid is jó, a lányod is jó, s azért, mert a pártod most szakít. S hogy én elszúrtam pont 88-ban, nem balhízok itt. Menek az évek, jönnek az évek, azért a komcsik pártja kemény. Vonuljunk már ma illegalitásba, hát ha van remény. Ugrott a pósom, nagy régi sólyom, mindene az illegalitás. Revolvert rántott, és így kiáltott, te jó kis elvtársam vagy, Balázs. Bár én elszúrtam, hogy 88-ban egy komcsi házba mentem vejül, azért az hős tett az időknek, néha az ember szembe szegül. Az após pisztolyával megyünk illegalitásba, megtanít mi a vörös segély, én nap összebújva, röplapokat nyomva, az ember a jéghátán is megél. 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 Az ember a jéghátán is megél.
Ez volt a Szabad Szombat mai adása. A közelmúltban Bukarestben lépett fel a Bacsó Kristóf Triád nevű jazz együttes. Műsoridőnk végéig az ő felvételeiket sugározzuk. Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket. Benedek Csilla vagyok, a viszonthallásra. ¶¶